Áldás békesség! A 687-es éneket énekeljük. Titkok világába avatsz be bennünket újra és újra az igéddel és lelkeddel. Amiről úgy gondoljuk, hogy ismerjük, annak is van hatalmad mélyebb és szentebb tartalmat adni, eljutatni, ahogy a hit mértéke szerint vezetsz bennünket az értelemre. Kérünk téged, édesatyánk, hogy fogadd el a hódolatunkat, meghajtjuk magunkat előtted, és várjuk, Uram, azt a kegyelmes szót, amelyik, mint gyermeket, tovább visz, tovább nevel, tovább erősít, bátorít, késztet. Áldunk és magasztalunk, hogy a helyünket Krisztus Jézusban jelölted ki. Az életünket benne kaptuk, és benne van. Kérünk téged, hogy hadd ismerjük meg őt, minél mélyebben, minél valóságosabban. Köszönjük, Uram, ezt a mai alkalmat, várjuk az ajándékokat, amiket nekünk készítettél egyenként és személyesen. Amen. Még egy éneket énekelünk? A 625-öset is énekeljük. Ma is felolvasom a Korintusi első levél 15. részéből, a 25. verstől kezdődően az igét, mert addig kell neki uralkodnia, míg nem ellenségeit mind lábai alá veti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál, mert mindent az ő lábai alá vetett, mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki neki mindent alávetett. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden, mindenekben. A református teológia azért különbözik az összes többi vallásnak a teológiájától, mert a legmélyebben ismerhette meg az Isten igéjének kijelentését. Nagyon sokan más vallásoknál az értésnek egy szintjén leállnak, egyedül az a fajta látásmód, ami Isten szent lelkétől születik, az vitte mélyebbre, sokkal tisztább ismeretre a mi őseinknek a hitét. Ezért egy különleges dogmatikai tételt alkottak meg, és az Isten királyságáról egyedülálló a látás módja a reformátusságnak. Nem kívánok bántani semmi más valláson lévő embert ezzel, ez olyan dolog, hogyha bejön a te édesapád, meg bejön az én édesapám, mind a ketten azt fogjuk mondani, hogy az én apám bölcs, rengeteget tanultam tőled, ilyenek a hitben lévő őseink is, mind a kettő gondolom büszke a sajátjára, de egy kívülálló harmadik megmondja, melyik a bölcsebb. Itt ezt lezárom, tehát nem betekedés kérdésről van szó. Ezért mi hisszük és valljuk, hogy az Isten szent háromság Isten, Atya, Fiú, Szentlélek. Az ókori keleti népeknek a vallásaiban találkozunk ilyen szent háromság istenségekkel, a különbség annyi, hogy mivel az ókori népek gondolatvilágában a mennyeinek a földi visszatükröződése, ezért innen lentről úgy gondolkodtak fölfelé, hogy az Isten nem lehet más, csak apa, anya és fiú Isten. Azt a valóságot, hogy az Isten lélek és szent lélek nem képesek fölfogni és megérteni, ebből fakad, hogy amikor az élő Isten kijelenti magát, a Mózes talán második könyvben olvashatjátok, hogy azt kérdezni Mózes az Istentől, hogy mit mondjak neki, a mi népünknek, Izraelnek, ki küldött engem? És mondja azt, hogy hát mondd meg nekik, hogy én vagyok, aki vagyok, és leszek, aki leszek, Isten. Ezen a nevemen nem ismert Ábrahám, Izsák és Jákob. Tehát behatárolt az Ószövetségben Ábrahám, Izsák és Jákob Isten ismerete, mert azon a fokon ismerték csak az Istent, ahonnan jött Ábrahám, Úr-Kazdim helyéről, és ott a kánaáni Isten fogalom volt érvényben, ott volt apa, anya és fiú Isten. De ők azt mondták, hogy monoteizmus van, tehát csak, ott még ez nem is volt, tehát csak egy az Isten, nem tudták megfogalmazni az Isten valóságát. Mózes egy egészen speciális ember lévén, Istennel való egészen különleges belső közösségben lévén, így mondja Jézus róla, hogy Mózes rólam írt. Ő valami többet tudott. Ezért majd rábízatik, hogy mondja a népnek, hogy kicsoda az Isten. Aztán amikor mi hisszük, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, akkor a békesség tanácsában, ahol nyilvánvalóan tudta az élő Isten, hogy amikor megteremti az úgynevezett Elohim lényeknek hívja a teológia az angyalvilágot. Hogy ilyen Isten lények, tehát hogy nem testet kaptak, hanem lelki lények. Isten az hasonlóak, ő messze alatta vannak. És amikor megteremti ezt a világot, akkor az Isten az embert emeli a teremtés csúcsára. Tehát az embert úgy tessék elképzelni, hogy úgy gondolja végig az Isten, mint a teremtésének a legmagasabb fokán lévő lényt, amelyiknek a méltósága hatalmasabb az angyalokénál. Az angyalok még szolgáló lények, az embert a Krisztus Jézusban fiúságra, Isten gyermekségre teremtette, és amikor az ember elveszíti a fiúságát, elveszíti az Istenhez való hasonlatosságát, egy összetört kép marad, egy nyomorult lélek marad, a sátánnak így mondja az egyik frontja a teológiának, hogy a dühe, a haragja azért fordult az ember ellen, mert kiderült, hogy szolgáló lélekként az embernek ő is szolgálattal tartozna. Viszont a sátán abban a dicsőségben részesült, mint a kerubok fejedelme, hogy ott állhatott az örökké való mellett, és az örökké való beavatta bölcsességének, szándékának titkába, és a akkor Luciferként ismert angyal fejedelem, ő mondta tovább a rábízottaknak, a lelki lényeknek az Isten bölcsességét, magasztalták, dicsőítették, és akkor eljött a titokzatos teremtés, mert az egyik látásmód szerint a Szentírást úgy fogja föl egyfajta hit, amit nem kívánok megint néven nevezni, hogy az angyalok az ember teremtését, a világ teremtését látták. Aztán nem hajlandók szolgálni, és föllázad a sátánnál lett, addig dicsőség hordozó, és így van, hogy kezdettől fogva az embernek ellensége, gyilkos ellensége. Tehát van ok, van miért föllázadni ellene. Majd nem lesz véletlen, hogy amikor az élő Isten tud erről, hogy a szabadságba teremtett Elohim lények és a szabadságba teremtett ember nagy kísértése és lehetősége a szabadság miatt az ellenefordulás, a lázadás, az ellentmondás és a szabadság miatt eltűri, de számol vele, ezért a békesség tanácsában egy különös, speciális egyesség születik. Az Atya és a Fiú között. És a Fiú fölvállal valami megrendítő dolgot, hogy az lesz, és hasonló lesz, amilyen soha nem volt, föl fogja venni az idők teljességében az ő isteni természete mellé az ember, a teremtett ember természetét, és magát megüresíti, és szolgai formát fog felvenni, és el fog jönni erre a földi általa teremtett világra, és itt elvégez egy egészen különös munkát, ez lesz a szabadítás, ez lesz a megváltás, ez lesz az Isten kegyelme, hatalmának megmutatása, megvapítja az Isten országát itt a földön, ahova szüli majd a gyerekeit, és az elbukott emberiségből, ezt sokan nem értik és félremagyarázzák, egyszerűen kiválaszt lelkeket a kárhozatból, az ördögnek való fogságból és engedetlenségből, vagy engedelmességből visszaformálni az Isten ismeretre, az Isten tiszteletre, az Isten gyermeki életre, és Jézus Krisztus, amikor eljön testet öltve, külön alkotott test, erről nem kívánok ma beszélni, nem tételem, de amikor eljön az embernek a teremtéskor kapott szentséges isteni ajándékait, hogy próféta és pap és király, akire rábízza itt ebben a világban, hogy az Isten nevéről hírt adjon, hogy rábízza ebben a világban, hogy uralkodjon a teremtett mindenség felett, és az ellenséggel szemben védje és oltalmazza mindazt, ami az Istené. Ezért az ember a két világ határán teremtetett, bár a teste e világ alkotó elemeiből van, a kapott lélek az alkalmas arra, hogy kapcsolatot tartson a láthatatlan világgal. Ezért te is szellem erkölcsi lény vagy, nem egyszerűen test, hanem lélek is. De a megromlott lelket meg kellett keresni, és ezt a lelket szüli újjá az élő Isten az ő kegyelmével, és nézd meg, a tested az olyan, amilyen volt, mégis amikor a lelkével megragadja a te lelkedet, megvilágosítja a te lelkednek szemét. Ugye az egész test a lélek szolgálatára alkottatott. Az agyad, a kezed, a lábad, a szemed, az értelmed, ez a léleknek a szolgálatára adatott, hogy ebben a földi világban el tud végezni a funkciódat. Így történik, hogy amikor majd a lelkészek beszélnek nektek, ilyen elképesztő fogalmakat mondanak, hogy a bibliai szív, álljon meg a menet. Itt a lelki embernek arról a szubstanciájáról beszélünk, amit összefoglal a lélek szolgálatába állított, Isten szent lelkétől táplált és egészen más rendszerbe ért az értelem, egészen másképp fog fel az érzelem, és egészen más karakteres döntésekre képes az akarat. De az újjászületett emberre jellemző csupán, hogy regenerációt hajt rajta végre az Isten, és megváltoztatja az értést, az érzést és az akarást. Belesimul az akaratával az Istenébe, egy megrendítő új dologgal szembesül, hogy kitöltetik Isten szerelme az ő szívébe a Szentlélek által, és akit sose látott, mégis szereti, akit addig azt se tudta, hogy van vagy nincs, hódolattal imádja, és megkérdik, hogy miért, akkor csak így néz, azt mondom, neked nem tudom megmondani, mert nincs rá szemed. Neked nem tudom elmondani, mert te nem látsz mennyei színeket. Neked nem tudom elmondani, mert a lelki vak, a testben élő, a lélek dolgait nemhogy nem érti, fel se foghatja. Tudod, mekkora kiváltság, ha te hallhatod és értheted az Isten beszédét? Azt mondja Jézus, azért nem hallgathatjátok az én beszédemet, mert nem az én nyájam juhai vagytok. Mert akik az Istentől vannak, az Istenéi hallgathatják az Istennek beszédét. Pontosan tudom, hogy magyarul beszélek, azt is tudom, hogy egy sereg ember hallja és érti, és van, aki hallja és nem érti, mert nem érti. Pedig tessék elhinni, szuper értelmes. Jó. Ugye egészen más az óvodásnak az értelmi szintje, és egészen más egy öreg emberi. Az öreg emberi már majdnem tönkre megy, ebben meg még van reménység. Na most én úgy vagyok a stílusomért elnézést kérek, nem fogok megváltozni. Tehát mi úgy vagyunk, hogy mi lelki gyerekek óriási fejlődés előtt állunk, amíg a érett férfikorra eljuttat bennünket az Isten. Még nem nézek bele. Tehát amikor megüresíti magát, egy olyan megdöbbentő mondat van a Bibliában, amikor azt mondja, hogy és amikor úgy találtatott, mint ember, képzeljétek el, hogy az örökkévaló, az atyával, a lélekkel egy lényegű Krisztus egyszer csak kinyitja a szemét, és úgy találtatik, mint ember, megüresítve magát, szolgai formát vévén fel, és aki benne, és aki által, és akire nézve teremtetett minden, most itt van, és egyetlen kapcsoló pontja az atya. Tessék megfigyelni Jézusnak az életét, hogy állandóan ott járnak a gondolatai. Minden percét vele tölti. Annyira szeretem, mikor ezt nem mondhatom. Na mindegy. Tehát vele tölti, és az éjszakáit vele tölti. Nem, nincs olyan beszéde, vagy alig van olyan beszéde, ami nem úgy kezdődik, hogy ámen, ámen, legó hűmin. Az ámen, ámen azt jelenti, hogy az atyával való beszéde igent mond, úgy legyen. És abból a vele való egyeztetett beszédből kezd el tanítani, és mondom néktek. Olyan közösség, olyan fantasztikus belső egység az atya és a fiú között. Amit ilyenekkel érzékeltet Jézus, hogy az én atyám, ő megmutat nekem mindent. Az én atyám megmond nekem mindent. Én nem beszélek magamtól, én azt mondom, amit hallok, hogy ő mit mond. Vártestben van, de benne lakozik az Istenség teljessége. Elképesztő. Ezért most már elmerem mondani azt a dogmatikai tételt, ami a világon a nem legkönnyebb, hanem a legnehezebb tétel, viszont hallatlan reménységgel vagyok afelől, hogy ezt mindenki egyből, azonnal érteni fogja. Az egy örök igaz Isten, örök király. Nincs benne változás, változás árnyéka. Mindennek ura, alkotója, mindennek tulajdonosa. Ő az örök, a dicsőség királya. Na most ebből az örök királyságból kilép a Krisztus, és testet ölt, és a koronát ott hagyja, nem tartja ragadománynak és zsákmánynak, hogy az atyával egyenlő. És itt a földön egy különleges minősítéssel indítja útra az atya a fiút. Néki adatott minden hatalom menjen és földön. Ezért itt a földön bár ember, itt a földön bár az atyát kell figyelnie, hogy mit mond. Az atyát nézi, hogy mit cselekszik. Egyszerűen ebben a szolgai formában, ebben minden szó, amit kimond, az Istenség teljhatalmú szava. Gondoljátok végig. Amikor egy elbomlott ember, test, Lázári, ami miatt könyörög a testvére, hogy jaj, nehogy azt mond neki, hogy jöjjön ki, nehogy csinálj valamit, nehogy levetesd róla a kőlapot. És Jézus mondja, hogy vegyétek le róla a kőlapot, és azt mondja, de uram, már büdös, folyik. Egy egyszerű képet hadd mondja, minden nő tudni fogja, a gyerekek meg azt mondja, hogy fúj, tényleg. Tehát, ha vettél egy 2 kilós gyönyörű szép húst, rátetted a tányéra, közben csöngetnek, megjön a barátnőd, kimentél, beszélgettél, elbeszélgetetek, hogy 1/2 órát visszabégy, a tányéron az a piros véres lé ott lesz. Gondold el az embert, aki egy gödörbe el van temetve, rajta egy kőlap, a kőlap fölízzik, és alatta a hőbe elképesztő, milyen sebességgel bomlik szét a test. És ezért kiabál a testvér, hogy jaj Jézus, hagyd legyen halott. És Jézus mondja, hogy nem tehetem, én vagyok a feltámadás és az élet, és beszél az atyával, atyám, mindig meghallgattál engem. Most se magam miatt kérem, ő miattuk kérem. És akkor megszólal, vegyétek le erről a gödörről a követ. És leveszik. És megcsapja az órát mindenkinek, ami ilyenkor már szaglik. És egy megdöbbentő mondat következik. Lázár, jöjj ki! Nem tudom, hogy a feltámadásod dolgában vagy. a halálod órája dolgában milyen hiten vagy. Nem tudom, hogy van-e élő reménységed. Mi fog történni veled, amikor eljön a perc, amikor hazahívnak? Azt mondja az Úr Jézus a Lázár és a gazdag történetébe, hogy amikor Lázár kilehelte a lelkét, akkor jöttek az angyalok, és ezt a lelket azonnal elvitték Ábrahám kebelébe. Azt jelenti, hogy a lelked az ő kezéből nem veszi ki a halál. Nem veszi ki se a halál, se az élet, se az angyalok, se a fejdelemségek. És mert ura a mennyei világnak, és ura a földi világnak, ura az Úr mindenek felett parancsol az angyalainak, hogy ezt a lelket ebbe a testbe ide-vissza, amelyik él és nála van, és a testet, mint akinek hatalma van a teremtésre, újra formálja. És így történik, hogy egy elképesztő, egy megdöbbentő eset történik. Lázár kijön a sírból. Kibontatja. Lássa az egész falu, meg mindenki, aki oda sereglet, hogy ez valóban Lázár. Visszakapja a test formáját. És visszakapja a test a lelket. Csak úgy érzékeltetni akartam, hogy a szava a hatalma. Látom cselekedni az atyát. Azt cselekszem én is. Hallom beszélni az atyát. Azt mondom én is. Az én beszédem. Lélek és élet. Mert az atya lélek és élet. És itt kezdődik, testvér, a mi életünknek a hite. Hogy hiszem a feltámasztó hatalmát az Úrnak, hiszem, hogy ő maga a feltámadás és az élet, mert bemutatta, és hogyha hiszem, akkor azt is látom, hogy az atya elküldte ide, hogy a teremtett mindenségbe lévő minden lázadást leverjen, minden pusztítást, nyomorúságot, betegséget, emberi összetört méltóságot, ördögi erőt és elképesztő erőszaktételt megszüntessen, és amikor mindent helyreállít, akkor ez a Jézus Krisztus, ahogy megvan írva róla, hogy mert engedelmes volt mind halálig, a keresztfa haláláig, az engedelmességért, és ami különleges, hogy ebben a testben olyan dolgot hajt végre, azt mondja, hogy megtanulta az engedelmességet abból a szenvedésből, amiken keresztül ment. Ezért az engedelmességért Jézus csak azt kérdi, vagy azt kér itt a földi életében, hogy atyám, ajándékozz meg azzal a tisztességgel, azzal a méltósággal, amivel nálad bírtam, mielőtt a világba kijöttem. A világ teremtése előtti méltóságomba helyez vissza, és azt mondja az atya, hogy nem. Külön jutalmat kap, és külön dicsőséget, hogy itt jártál testben, és a testben engedelmes voltál, e testben főproféta, főpap és király voltál, uralkodtál és életet adtál, bizonyságot tettél, és rólam elmondtad, ki vagyok, mert ez a világ nem ismert, és csak te ismertél, és hogy hatalmad van, nem lettél lázadó, nem hagytad félbe a munkádat, hanem engedelmességben győztél mindenek felett. És ez a Krisztus király, amikor mindent helyreállított, akkor visszaadja a teremtett mindenséget, helyre állítva az atyának, hogy az Isten, figyeljétek, hogy az Isten legyen minden mindenekben, az Atya Atya, a Krisztus Krisztus, immár egész különösen hord valami emberit, és rajta van a tomporán királyok királya, és uraknak ura. Mit gondolsz? Miért akarja, hogy tudd, hogy ő ki volt itt a földön? Miért akarja, tudjad, hogy ő örök király a mennyben? Mert azt mondja, hogy veled fogom végrehajtani. Te leszel az eszközöm. Te, mint az én gyermekem, te, mint az én szerelmesem. Rajtad keresztül véghez viszem a győzedelmemet. A világnak és a sátánnak erői felett. Mondhatok egy igét? Onnan aranyosan tetszik nézni. Na, mondok egy igét. Azt mondja az Úr Jézus. Atyám, az a szeretet legyen bennük, amelyikkel engem szerettél, és én is bennük legyek. Nem szeretem kérni, hogy nézz magadra, mert az ember, ha magára néz, csak a hiányt látja. Mindazt, amit nélkülöz. De még egyszer mondom, mit kért neked és nekem. Atyám, az a szeretet legyen bennük, ahogy engem szerettél. Engem sokan félreértenek, de gondolom téged is. Ha valami olyan nehéz dolog van, amit nem bízhatok amatőrre, akkor olyanra bízom, akiben a legjobban megbízom, és akiről úgy gondolom, hogy engem tökéletesen tud képviselni. Hiszen, ha ismeri a szívemet, a lelkemet, az akaratomat, és azt is, hogy nem csak mit akarok, hanem hogy mit nem akarok, akkor képviselhet. És nem nehéz feladat adtam neki, hanem neki adtam a szívem, neki adtam a lelkem, és neki adtam a nevem. Hogy a nevem bejárhat el. Mit csinál veled a te édesatyád? Odadta a legdrágábbnak, legszentebbnek nevét, akibe ő gyönyörködik, ez a Krisztus Jézus. Odadta a szolgálat folytatását, amit a fiú elkezdett, és benned, veled és általad folytatja tovább. Volt egy drága ember, Bénci bácsinak hívták, én a lelki apámnak tartottam. Mindig azzal kezdte a beszélgetéset. Drága Karcsikám, milyen nagyra méltatás, hogy az ő nevéről neveztetünk. És néztem Véci bácsira, és a kis öreg ragyogott. Milyen nagyra méltatás, hogy az ő nevéről neveztetünk. És így mondja az apostol, hogy Isten gyerekeinek hívatunk. Szólíthatlak ma este így. Te, aki az Istennek szerelmetese vagy, te, aki Krisztus Jézusban, örök időknek előtte, már megkaptad, hogy benne alkot meg, és benne alkot gyermekévé. Efezsi levél első része, de csodálatosan írja. Én azt hiszem, hogy eltértem a témámtól. De igen, mert ilyenkor az ember elragadtatik, de ez egy nagyon normális dolog. Mert azt akartam érzékeltetni, hogy egy ellenséges világba vagyunk, és ezért ő bemutatja, hogy ő az. Ne a szomszédra néz, hanem csak úgy. Tehát ott az ellenség. A sátánról az Ószövetségben két típusú jelzés van. Az egyik azért borzalmas, mert ember-ember viszonyát is apostrofálja az Ószövetségi kijelentés, így, hogy sátán, de akkor nem tulajdonnévként, hanem mint lelki viszony. Tulajdonnévként a sátán valóban név, na de hát gusztustalan dolgokat jelentem. Ó, majd egyszer elmondom, lehet, hogy elmondom, nem tudom, hogy magammal tudom-e tartani a szót. Tehát egy borzalom. Mi azt szoktuk, hogy összedobáló, ellenség, vádoló, gyilkos, ilyen apró kis szavakat. De kérem, azt, hogy acsarkodó, azt hallottad? Aztán azt, hogy visszatart, téged, aki visszatart. Aki előtted becsapja az ajtót, hogy te ne mehess be az üdvösségre. Megdöbbentő dolgokat csinál. Azt mondja Jézus Izrael fiainak ott és akkor, hogy ti az egész világot át meg átjárjátok, hogy egy ember zsidóvá tegyetek, aztán hétszerte inkább elkárhoztassátok magatoknál, mert ti nem mentek be az üdvösségbe, azokat nem engeditek be. Feltartjátok őket. Ti a hazugsággal az igazságot feltartjátok. Nálunk a gyülekezetben nagyon sok olyan típusú zsidó fiatal is megfordul, aki rabbi képzőjére jár, ugye ők nem ejtik ki Jézus nevét, azt mondják róla, hogy az. Az. És mindenki tudja, hogy azt mondták, hogy az, akkor az, aki Izrael népét tévútra vezette, az, aki Izrael népét elhitette, az, aki magát Istennel egyenlővé tette, az, akinek a mi törvény szerint meg kell halnia. Na most ugye eljön egyetemista, eljön az alkalomra, és éppen egy ószövetségi tanulmánysorozatot tartottam, éppen véletlen Jeremiás könyvének bizonyos szakaszairól, és akkor a kezébe adtuk a mindenkinek. Tehát mindenkinek nyisd ki, édes barátom, a Bibliát, és éppen őt kértem, hogy olvassa fel, és a következőt olvasta fel, hogy jeruzsálemi prófétáktól indult ki az istentelenség az egész világra. Így becsukta. És mondtam, még ne. Még ne. Még ne. Vegyük elő, mit mond Jézus. Jeruzsálem szent hely volt, emlékeztek arra, amikor találkozik Melkisédek és Ábrahám. Melkisédek ott, az élő Istennek papja, szent hely, ősidők óta szent hely. Izrael egyszer elkezdte megásatni az alapját, és mivel olyan írást találtak, gyorsan betakarták, mert a régi templomok aljára ráírták azt, hogy kié. És annyi történt, hogy Jézus azt mondja, ez a ház az imádság háza. És ti latrok barlangjává tettétek. Kérem, nem véletlen majd, hogy honnan indul ki az emberiség rehabilitációs munkája az Isten akaratából? Jeruzsálemből. Hol kell először megjelennie a kegyelemnek, az igazságnak, az Isten szerelmének? Ott, ahonnan kiindult valami más. Miért? Hogy most induljon ki onnan az élet. Nem népet kárhoztat Jézus, hanem azt mondja, ez a nemzetség. Ott és akkor ez a nemzetség. A többiről nem beszélek. A sátán elképesztő, hogy akinek a legszentebbnek kéne lenni, azt tudja a legjobban megkötözni. Ezért testvér, mondok ma néhány olyan dolgot, amit Hát el kell mondanom, ugye? Nem fogom elverni az Isten igéje kardja élét azért, mert valakinek nem tetszik, de ezt el kell mondani. Ellenséges terepen jársz. Te is, én is. Azt mondja az Úr Jézus, hogy elfelejtkezel róla, ember, hogy orcátlan ellenséged van, akinek van képe azt mondani, hogy add ki, hogy megrostáljam. És kijelenti Jézus a tanítványainak, kikért titeket a sátán, hogy megrostáljam. És az első üzenet ma este. De imádkoztam érted, ott Péternek mondja. De imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Nem tudom, hol jár, hogy fogyott meg. Nem tudom, nem fáradtál-e meg. Nem tudom, nem lettél-e keserű. Nem tudom, nem lettél-e reménytelen. Nem tudom, nem csalt-e meg a sátán. Nem tudom. Egyet tudok, hogy ma azt mondja, nem engedem meg, hogy elfogyjon a hited, mert az enyém vagy. Nem engedem, hogy ingadozzon az igaz. Hogy néznél ki az emberek előtt? Hogy engedhetném meg, hogy akit szeretek, azt higgye, hogy nem szeretem? Hogy engedhetném meg, hogy akinek alkotásakor örvendezett a lelkem, mert jó kedvembe teremtettem, keserű kedvű legyen? Hogy engedhetném meg, hogy lehorgasztott fejjel járjon, mert keserű indulat vagy harag emészti a szívét? Azonnal nyisd meg neki újra. Vehetem ma ezt az igét, hogy mindeneket helyreállít, mindenekkel elismerteti, hogy ő az Úr. Vehetem ezt az igét a te helyreállításod kijelentésének? Mondhatom neked rólad, hogy azt üzeni, hogy megépítelek, és újra felépülsz? Mondhatom neked, hogy ne félj, mert el nem hagylak téged, sem el nem távozom tőled? Mert mondom. Mert ez a küldetés. Megőrizlek, megtisztítalak, megszentellek, és parancsom változatlanul maradva, hogy áldást parancsoltam melléd, ahogy engem küldött az Atya erre a világra, úgy küldelek én is téged erre a világra. Holnap folytatjuk. Egy kortyvizet tetszik kérni? Imádkozzunk. Nem úgy nevelsz, ahogy mi gondoljuk. Nem úgy bánsz velünk, ahogy mi szeretnénk. Bölcsességgel teszed azt. És mert a te szándékod, hogy minden javunkra legyen, oly sokszor nem értjük a velünk történést, nem értjük azt, ami bennünk történik, mert megfeledkezünk róla, hogy mi kértük, hogy formálj magadnak egészen. És amikor nem úgy van, ahogy én akarom, akkor sokszor belső harc lesz ahelyett, hogy engedelmesen odahajolhatna a szívem, hogy legyen meg a te akaratod. Hadd jöjjünk oda újra a kereszthez. Ott ér véget a sátánnak mindig minden hatalma. Ott, ahol a bocsánatot szerezted nekünk, a bocsánat arról beszél, hogy a szeretet valóban örök. Az életet szerezted nekünk, az élet pedig mindig halálon át mutatja meg erejét, hogy él. Kérünk, segíts, Uram, megtagadni magunk, felvenni a keresztet, és követni téged. Immár a te lelkednek engedelmeskedve. Amen. Ja, be kell mondanom. 325-ös éneket énekeljük. Nem tudom, hogy szoktak-e kapni házi feladatot. Kelenföldön szoktak kapni házi feladatot. Igaz, hogy nem ellenőrzöm le utána, hogy teljesítették-e. Ez már az ő lelkükön nyugodjék. Tehát a házi feladat a következő: Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele második részének az első 16 versét olvassák el. Tehát Filippi második rész 1-től 16-ig. Szép kis hely ez, kérem. Filippi 2, 1-16. Pál apostol, igen. Erősen álljatok. Házi feladat, de aranyos. Azt az igét hagyom itt. Erősen álljatok mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában, tudván, hogy nem hiába való a ti munkátok az Úrban. Még egyszer. Nem hiába való a ti munkátok az Úrban. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.